Szeretettel köszöntök mindenkit. Talán egy rövid bemutatkozással kéne kezdenem, ha bár a legtöbben ismertek. Farkas Ádám vagyok, és Vácról érkeztünk feleségemmel együtt, és örülök, hogy szolgálhatok itt közöttetek. Sokszor jártam itt, de szolgálatban még ez az első alkalom, hogy itt vagyok. Kedves gyerekek, egy érdekes állatról szeretnék nektek a mai alkalommal szólni, amiről a Biblia is ír. A 104. Zsoltárból olvasok két ige verset erről az érdekes állatról. A 104. Zsoltár 25. és 26. versét olvasom. Ez a nagy és széles tenger. Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak, s cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Kedves gyerekek, tudjátok-e, hogy mekkora állat az, amiről itt szó van? A cethal nagyon nagy állat, de sok fajtája van. És a cetek családjába tartozik a világon ismert legnagyobb állat is. Tudjátok-e, hogy melyik ez? Bálna, nagyon jó. Méghozzá a kék bálna. A kék bálna a világon ismert legnagyobb állat, és ezt írja róla ez a Zsoltár ige, hogy Isten azért formálta, hogy játszadozzon a tengerbe. Ugye játszadozni talán kis állatokat szoktunk könnyen elképzelni és látni, és hát ilyen nagy állatokat nehezen tudunk elképzelni, hogy ekkora nagy termettel és súlya hogyan tudnak játszadozni. Hát röviden szeretném nektek elmondani, hogy mekkora ez a kék bálna, amit a Jóisten azért teremtett, hogy játszadozzon a tengerben. Hogyha egy elefántot veszünk alapul, ugye az elefánt egy nagyon nagy állat, amit állatkertben is láthattok, akkor mit gondoltok, ha egy hatalmas mérleget csinálnának, aminek az egyik felébe beleülne a kék bálna, akkor a másik felébe hány elefántnak kéne beleülnie? Szerinted egy? Igen. Más szerint? Nyugodtan mondhatok többet is. 35 elefántnak kéne beleülnie a másik mérleg serpenyőbe, ugyanis egy átlagos kifejlett kékbálnának a mérete ennyi. Ez 140 tonnát jelent. 33 méter hosszú, ami körülbelül ennek a teremnek a hossza. Ha egy emberhez akarjuk hasonlítani, ugye egy átlagos ember, 70 kiló, egy felnőtt ember, akkor 2000 ember tömegének felelne meg. A szervei is hatalmasak, a szíve akkora, mint egy ló, 700 kg. A veséi egyenként 1 tonnát nyomnak. Az ütő erei úgy hálózzák be a testét, mint egy vízvezetékrendszer. És tudjátok, hány liter vér kering benne? Tudja esetleg valaki, hogy egy emberi testben hány liter vér kering? Igen, ez néhány, ez csak 4, ebben viszont 10 000 liter vér kering. Hatalmas erei vannak. És tudjátok-e, hogy mivel táplálkozik ez a kék bálna, amiből ekkora hatalmas teste lesz? Sokan úgy gondolnák, hogy nagy halakat kell megenni ehhez, hogy ezt a testét fennbírja tartani, de nem eszik halat. Apró kis planktonokat szűr ki a szájával, a vízből, és a Jóisten azokból az apró dolgokból fenntartja az ő hatalmas testét. Nagyon különleges dolgokat is tud ez a bálna, például 1000 méteres mélységbe le tud merülni a víz alá, és nem lesz semmi baja. Egy ember segédeszközök nélkül csak 50 méterig tud lemerülni, még azt is nehezen. Ez a bálna viszont nem jelent gondot neki 1000 méteres mélységbe lemerülni. Hát, hogyha 1000 méter a tenger, akkor a legaljára is le tud merülni. De ha még mélyebb, akkor nem tud. Egy alkalommal egy bálnavadászhajó megpróbált megszigonyozni egy bálnát, de nagyon meggyűlt a bajuk vele. 900 méter kötelet tekercseltre, mire elfáradt, és 15 km/h vontatta az egész hajót. Hatalmas erővel áldotta meg a Jóisten ezt a teremtményét. Az újszülött kék bálna is nagyon érdekes. Mit gondoltok, hány kiló mikor születik? Ugye a nagy bálnáról azt mondtuk, hogy 140 tonna, a kis bálna 2 tonnával születik. Az anyatej olyan erős, amit szopik, hogy naponta 100 kilót hízik tőle. Ugye nem tudnak ezek a kis bálnák levegőt venni a víz alatt, de 5 percenként kell csak feljönniük levegőt venni a víz felszínére. Hatalmas erővel áldotta meg tehát a Jóisten ezeket, és 2 dolgot tanulhatunk tőle ebből a dologból. A Jóisten nem csak azért teremtette a világot, hogy valahogy túléljünk itt, örömünkre is teremtette. Sok dolgot helyezett el a természetben, aminek örülhetünk. És mikor nektek is sok szomorúságotok van, gondoljatok csak erre. A Jóisten teremtett állatokat körénk, hogy játszadozzanak. Teremtett szép fákat, növényeket, gyönyörű természetet adott nekünk. És ezt a mi örömünkre adta. Mennyivel szebb lesz az örök élet, ahol már nem fogja a bűn megfertőzni ezt a szép természetet és az állatokat. Mennyivel tökéletesebb lesz, ahol minden állat és minden élőlény ereje teljében lesz, így mint a kék bálna. A másik dolog pedig, amit tanulhatunk ebből, hogy a Jóisten fent tudja tartani ezt a hatalmas élőlényét is. Tud neki elegendő táplálékot adni. Nem hallottam még olyat, hogy bálnák éhen haltak volna a vízben. Az Isten táplálja őket, így visel gondot rólatok is. Nem csak a mindennapi ételeteket és italotokat adja meg, hanem minden szükségleteteket, bánatotokat is ugyanígy látja Jóisten, és gondot visel róla. Tehát bátran fordulhattok hozzá, mert ő a ti gondviselőtök. Még egyszer elolvasom tehát ezt az igét. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak, s cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, visszamehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, kedves testvérek és vendégek, a mi Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvéből fogom olvasni. Ézsaiás könyve 52. fejezetéből az első verset. Ézsaiás könyve 52. fejezetéből az első verset így olvasom tehát. Serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion. Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lépte beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan. Ézsaiás könyve egy olyan könyv, ami a Bibliában az egyik legszebb könyv, a legszebb üzeneteket tartalmazza, de csak töredékesen ismerjük általában. Csak a szebb és fontosabb üzeneteket és igéket szoktuk belőle kiemelni, ez az ige nem ezek közé tartozik. De nagyon fontos dologra hívja föl a figyelmünket. Kétszer is megismétli azt a kifejezést, amiről a mai témánk lesz. Serkenj föl, így olvashatjuk. A lelki ébredés az, amiről ma szólni szeretnék, és szeretném, hogy közösen gondolkodjunk. A felserkenés, a felébredés az, amire a legnagyobb szükség van Jézus eljövetelét megelőző időkben. És hát azt kell mondjuk, hogy minden feltételét ismerjük az ébredésnek. Mégis azt kell mondjuk, hogy alszunk még. Tudjuk az alvás jeleit is. Másoknál lehet, hogy éberebbek vagyunk, de mégsem vagyunk ébren. Isten szemével nézve kimondhatnál magáról, hogy ébren van. Talán nyugodt lelkiismerettel nem mondhatnánk még el. És Ez az ige erre hívja fel a figyelmet, hogy habár Sion közé tartozunk, Isten népe közé tartozónak valljuk magunkat, mégis egy valami hiányzik az életünkből, a valódi lelki ébredés, a személyes ébredés, ami először személyenként valósulhat meg, és azután valósulhat csak meg közösségi szinten is. Az elméleti tudás általában nem segít. Hiába tudjuk az alvás jeleit, hiába tudjuk azt, hogy mi kéne az ébredéshez, mégsem ébredünk föl. Úgy van ez, mint mikor reggel félálomba vagyunk, tudjuk, hogy fel kéne kelni, és tudjuk, hogy alszunk még, tudjuk, hogy erőt kéne venni magunkon, hogy felkeljünk, de még nem kelünk föl. Valami ilyen állapot ez, amiről a Biblia azt mondja, hogy langyos, langymeleg állapot. Laodiceai állapotnak is nevezi Jelenések könyve alapján. Ellen White mondja, hogy csak imára jövő válaszként lehet valódi ébredés az életünkben. És erről szeretném, ha közösen gondolkodnánk, hogy mi kell ehhez a valódi ébredéshez. Mi kell ahhoz, hogy átlendülhessünk ezen, hogy tudjuk, hogy alszunk, és tudjuk, hogy fel kéne ébrednünk. Mi kell ahhoz, hogy átlendülhessünk abba, hogy valóban fel is ébredjünk, és ez megvalósulhasson minden egyes személy életében, a gyülekezetben. Így folytatódik ez az ige: serkenj föl, öltözd fel erősségedet. Ez az első dolog, amire felhívja a figyelmünket, hogy öltözzük föl erősségünket. Mit jelent ez? Az erősség az Ószövetségben egy jellemző kifejezés, és ezzel kapcsolatban szeretnék két igét idézni, hogy mit ért a Biblia az erősség alatt. Mózes második könyve 15. fejezetéből szeretném a második verset idézni. Mózes második könyve 15. fejezetében Mózesnek egy hálaadó énekét olvashatjuk, és ebből a második vers így szól. Erősségem az Úr, és énekem, szabadítom mellett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Öltözd fel erősségedet. Mit állt az erősségünk? Az erősségünk maga az Úr. Az Istennel való kapcsolat helyreállítása, tehát az első dolog, amit megtehetünk a saját személyes ébredésünkért. Aztán úgy is mondhatjuk, hogy ez az erősség, ez Isten erejét is jelenti. Ezzel kapcsolatban Krónika első könyvéből a 16. fejezet 11. versét szeretném idézni. Krónika első könyve 16. fejezet 11. versét. Keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Az Urat és az ő erejét együtt kell tehát keresnünk. Valami módon Istent és az ő erejét kell magunkra ölteni. Ez a kifejezés, hogy öltözd fel, arra utal, mint amikor egy ruhát magunkra öltünk. Annyira szoros kapcsolatban kell lennünk Istennel, mint amilyen közel van az ruha az ember testéhez. És amennyire befedezi az embert a ruha, annyira kell látszon rajtunk Isten jelleme. Mit jelent ez a gyakorlatban? A hit általi megigazulásról szól ez. Krisztust felöltözni. Ezt jelenti ez. Öltözzük fel erősségünket, ami erősségünk az Úr, azaz Jézus Krisztus. Tehát az ő jellemét, az ő valóságát, az ő hitét kell magunkra ölteni. A hit általi megigazulás és a személyes ébredés, tehát ilyen közvetlen összefüggésben van egymással. Nem lehet személyes ébredés és lelki ébredés anélkül, hogy a hit általi megigazulás üzenetét ne szívlelnénk meg, és ne vennénk elő újra az életünkben. Nem lehet bizonyos elméletekkel, bizonyos bibliai igazságok ismételgetésével felébredni. Csak ha hit által rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Csak ha megértjük azt, hogy Krisztus nélkül semmik vagyunk. Csak ha megértjük azt, hogy a mi énünknek porba kell hullni ahhoz, hogy az üdvösségre eljuthassunk. Csak ha ezt minden nap megharcoljuk, akkor következhet be személyes ébredés az életünkben. Egy emberen is a ruha látszik a legjobban, így kéne Krisztusnak is, az ő jellemének, az ő igazságának látszódnia rajtunk. Vajon hogy állunk ezzel, vajon mennyire látszódik Jézus Krisztus jelleme rajtunk, vajon a saját énünk látszik-e még jobban, vagy betakar bennünket Krisztus? Így olvashattuk az alapigénkben, hogy Siont szólítja föl erre. Sion az Ószövetségben az a hely volt, az a földrajzi hely, egy hegy, ahol a templom hegye épült, a Sion hegye. Ezért a Sion, mint jelkép, mindig a maradékot jelképezi Isten népe közül is a leghűségesebbekre vonatkozik. Tehát nem azokat szólítja föl Isten itt személyes ébredésre, akik nagyon távol vannak tőle, nekik is szükségük van. De ez az üzenet azoknak szól, akik itt vagyunk a gyülekezetben, akik Isten népe közé tartozónak valljuk magunkat, akik próbálunk aktívan tenni érte. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem vagyunk sínen. Nem vagyunk teljesen tökéletes állapotban, Sionnak újra és újra le kell magát ellenőriznie, le kell tesztelnie magát, hogy hogy áll ezzel a kérdéssel. Valóban Krisztusban vagyunk-e még? Pál apostol arra hív fel minket, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy az Úrban vagytok-e. Mi vajon mennyiszer próbáljuk meg magunkat, és mennyire vagyunk tisztában ilyen értelemben a saját állapotunkkal. Ez egy folyamat lehet csak a személyes lelki ébredés, és ezért el kell ezt kezdenünk, el kell kezdenünk nap mint nap gyakorolnunk magunkat ebben, hogy eredményt érhessünk el. Öltözd fel erősségedet. Az ébredés tehát mindig a hit általi megigazulással együtt jön. És így folytatódik itt a kijelentés, öltözzél fel ékességed ruháiba. Talán ez egy ismétlésnek tűnik, hogy öltözd fel erősségedet, öltözzél fel ékességed ruháiba, tehát hogy öltsünk magunkra valamilyen fehér ruhát, valamilyen tiszta jellemet, de ez egy kiegészítés is. Nem csak egy ismétlésről van itt szó. Mi ez az ékesség ruhája? Milyen kijelentések vannak erről az Ószövetségben? Megint csak Mózes második könyvéből szeretnék idézni egy igét, a 28. fejezet második versét. Tehát Mózes második könyve, 28. fejezet második versét. Itt arról szól, amikor Isten elmondta Mózesnek, hogy milyen legyen a papok ruhája, és az első papnak, Áronnak a ruhája. Így szólt át az ige, és csinálj szent ruhákat Áronnak, a te atyád fiának, dicsőségre és ékességre. Tehát azt mondja, az a ruha, ami ékességre való, ami az ékesség ruhája, az szent ruha, az papi ruha. Tehát ha nekünk is ilyen ruhát kell magunkra ölteni, az azt jelenti, hogy ez nem csak a tisztaságnak, a szentségnek a ruhája, hanem a szolgálatnak a köteléke is. Papok azért voltak, hogy szolgáljanak. Ha mi meg akarunk újulni lelkileg, az csak a szolgálattal együtt következhet be. Nem csak a tiszta jellem tehát, hanem a szolgálat is, amire vonatkozik ez. És egy másik igét is idéznék Ézsaiás könyvéből a 61. fejezet 10. versét. Ézsaiás könyve 61. fejezet 10. versét. Örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki papmódon ékíti fel magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. tehát felhívja a figyelmet, hogy ez a ruha, amit magunkra kell öltenünk, ez egyben az üdvösség ruhája is. Ez alkalmassá tesz bennünket az üdvösségre, de azt mondja, itt is kiemeli, hogy mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát. Ezt nem tarthatjuk meg magunknak, ezt a tiszta jellemet, amit Istentől nyerhetünk. Ezt másoknak is tovább kell adnunk, közvetítenünk kell. Pap módon, mint a pap, ahogy szolgál, olyan ruhát kell magunkra öltenünk. A tanítás tisztasága nagyon fontos dolog, de a ruha nem a tanítás. A ruha az a jellem. Az a tiszta tanításnak a megvalósulása a saját életünkben. És azt mondja, az üdvösségre csak ezt tesz alkalmassá. Hiába vallunk helyes elveket, hiába tanítunk tiszta és igaz dolgokat, hogy az életünk még nem tükrözi tökéletesen, nem tudunk hitelesek lenni. Ha tanítjuk csak az igazságot és a szentséget, akkor az olyan dolog, mintha csak árulnánk ezeket a ruhákat. Áruljuk a fehér ruhákat, de magunk nem hordjuk. Vagy magunk még csak alkalmanként hordjuk. Egy kereskedő is akkor hiteles, ha ő maga is használja a saját termékét. Vajon mi hogy állunk ezzel? Mennyire ügyelünk a jellemünk megtisztítására, a jellemünk fejlesztésére, és mennyi energiát fordítunk a tanítás tisztaságára? Ennek a kettőnek összhangba kell lenni egymással. Összhangban kell lenni a tiszta jellemünknek azzal, amit tanítunk. Valóban ékesek-e a ruháink, vagy még meg kell tisztítanunk? Ezt a kérdést is fel kell tenni magunknak. Van, amikor úgy gondoljuk, hogy sok mindent elért az Isten kegyelme az életünkbe. Sok rossz jellemtulajdonságot leküzdöttünk már, és egy kicsit megpihenünk, megnyugszunk, megállunk. És elfelejtkezünk arról, hogy ezeket a ruhákat újra beszennyezhetjük, újra foltok kerülhetnek rá, és ezt tovább kell tisztítanunk. A jellemfejlődésben nem szabad megállni. Minden, a fejlődés minden lépcsőfokán lehetünk tökéletesek, de ha megállunk egy lépcsőfokon, akkor már nem vagyunk tökéletesek. Csak ha haladunk fölfelé a lépcsőn, akkor lehetünk minden lépcsőfokon tökéletesek. Vajon haladunk-e, hogy állunk ezzel a kérdéssel? Így olvashattuk az alapigénknek az utolsó gondolatát. Öltözzél fel ékességet ruháiba, Jeruzsálem szentváros, mert nem lépte belé többé körülmetéletlen, tisztátalan. Milyen jó lenne, ha nem tűrnénk meg magunkban semmilyen dolgot, ami ebbe a kategóriába tartozik. Ami körülmetéletlen, tisztátalan kategóriába tartozik. Sokszor ügyelünk a külsőségekre. Ügyelünk arra, hogy ne tegyünk megbotránkoztató dolgot mások előtt. De vajon a saját életünk is ugyanolyan tiszta-e? Ugyanúgy körülmetélte a szabadidőnk is, a hétköznapjaink is. Hogyan következhet be ilyen megújulás, amiről itt az alapige szólt? Gyakran csak kollektív módon képzeljük el, gyakran nagy méretben akarjuk ezt, hogy megvalósuljon, és ezért csak várunk. De bizonyára vissza tudunk emlékezni mindannyian olyan időszakokra az életünkben, amikor személyesen, egyénileg meg tudtunk újulni. Mindannyiunk életében voltak bizonyára ilyenek, és jó ezeket feleleveníteni, erőt meríteni, megosztani egymással. Gyakran tapasztalatnak csak azt tekintjük, ami valami nagy dolog, ami nagy anyagi megoldást, vagy egészségügyi megoldást jelentett az életünkbe, de egy lelki megújulás is lehet tapasztalat, és jelenthet erőt másoknak, hogyha megosztjuk egymással. Józsué, aki a nép vezetője volt a kivonulás után, ő is saját magán kezdte a reformációt. Ez volt az egyik leghíresebb mondása és legszebb mondása. Döntsetek azért, hogy kinek szolgáltok, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ő eldöntötte először önmagára nézve. Azután érvényesítette a népre vonatkozó felelősségét is, de az ébredést önmagán kezdte el. Ő eldöntötte, hogy ő és az ő háza népe az Úrnak szolgálnak. Mindannyian gondoljuk át, és mindannyiunknak szükséges újra és újra átgondolnunk azt, hogy mik azok a területek az életünkben, amik hívő életünkben, amik ellaposodtak, amikben ellaposodott a szolgálatunk, amiben ellaposodott a lelki életünk, mert ezekben hív minket Isten ébredésre. És most a következendőkben néhány ószövetségi példát szeretnék áttekinteni, három nagyon különböző ószövetségi személyről, akiknek az életében ébredés következett be egyénileg. Ez a három példa, mint mondtam, nagyon különböző lesz. Lesz olyan, aki nagyon mélyről jött, nagyon messzire távolodott el az Istentől, és onnan fel tudott ébredni. És lesz olyan, aki látszólag az Isten közelében volt, és mégis szükség volt az ő életében is ébredésre. Az első ilyen példa Manassé, Krónika második könyve 33. fejezetéből szeretnék olvasni róla. Tehát Krónika második könyve 33. fejezetéből szeretném olvasni először az első 7 verset. Így olvasom tehát Manassénak a történetét Krónika második könyve 33. fejezetéből az első verstől. 12 esztendős volt Manassé, mikor uralkodni kezdett, és 55 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És gonoszul cselekedett az Úr személy előtt a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr Izrael fiai elől kiűzött. Mert a magaslatokat ismét megépítette, amelyeket Ezékiás az ő atya azelőtt elrontott, és oltárokat emelt Baálnak, aserákat is plántált, és tisztelte az ég minden seregeit és szolgált azoknak. Sőt, az Úr házában is épített oltárokat, amelyről az Úr azt mondta, Jeruzsálemben lesz az én nevem örökké. És épített oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvaraiban. És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának völgyén, és az időnek forgására ügyelt jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött. Ördöngösöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr személy előtt, hogy őt haragra indítaná. A bálványt, amelyet csináltatott, az Úr házában állította föl. Milyen ember volt tehát ez a Manassé? Alig olvashatunk nála gonoszabb királyról. Gyakorlatilag az Isten tagadás minden formáját kimerítette. És az ilyen emberekről már nem igen szoktuk gondolni, hogy van számukra menekvés, és van számukra megtérés. Már lemondanánk az ilyen emberekről. 12 éves kora óta a gonoszságban folyamatosan csak növekedett. Már ezt olvashatjuk róla az elején, hogy gonoszul cselekedett az Úr személy előtt. Gyakorlatilag a bálványok, akkor elterjedt bálványistenek mindegyikének szolgált, és egészen odáig elment, hogy az Isten házának mindkét pitvarában is bálványáldozati oltárt állított föl. Magaslatokat megépítette, újra élesztette azt a bálványisten tiszteletet, amit egyszer már lerontott az ő elődje, Ezékiás. Átvitte a fiait a tűzön, ugye ez is egy pogány liturgia volt, és az időnek forgására ügyelt jövendő mondásokat, tehát mindenféle spiritista dologban is benne volt. És végül még nem csak, hogy oltárt, hanem bálvány Isten szobrot is állított fel az Isten házában. Mit gondolunk, milyen menekvés van még számára? Gyakorlatilag nem nagyon látszik, hogy van remény. De így olvasom a folytatást a 10. verstől fogva. S noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, nem figyelmeztek rá. Rájuk hozta azért az Úr az asszíriai beli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba verve megkötözték őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezett neki, és meghallgatván könyörgését visszahozta őt Jeruzsálembe az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. És a 16. vers, és megépítette az Úr oltárát, és áldozott rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolta Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izrael Istenének. Manassére az Úr veszedelmet kellett, hogy hozzon, hogy meg tudja őt szólítani. Habár próbálta őt korábban is megszólítani, nem hallgatott rá semmi módon, és egészen odáig kellett elmenjenek a dolgok, hogy őt megkötözve, láncba verve vitték Babilóniába, ahol nem várt volna más rá, csak a végzet vagy az örökös börtön, és ekkor megszólította az Istent, akit rég nem szólított meg. És az Isten nem fordult el tőle. Mivel ő őszintén szólította meg, ezt olvashatjuk róla, hogy teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. Gondolhatnánk, hogy csak számításból tette, hogy megmeneküljön, és ezért szólt az Istenhez, de azt láthatjuk, hogy megismerte, hogy az Úr az Isten, megépítette az Úrnak oltárát, és ő meg is maradt az Isten félelemben. Milyen szomorú, hogy önmagán kívül már mást megmenteni nem tudott. De láthatjuk, hogy ilyen mélyről is volt ébredés, volt menekvés. Amikor a legmélyebbre süllyedt, és a bűn minden formáját kimerítette, az Isten még mindig munkálkodott érte, és ő megragadta ezt a lehetőséget. De mekkora erkölcsi erő kellett ahhoz, hogy meg tudja alázni magát. Mikor már egész életében egy gyakorlatot űzött, egész életében a bálványisteneknek szolgált, egész családját ráállította erre, és minden szolgálóját, milyen alázat kellett ahhoz, hogy azt mondja, hogy nem, tévedtem, egész életemben tévedtem. Az egész életem egy tévedés volt, és bolondnak állítsa magát mások előtt, de megtette. Teljesen megalázta magát az Isten előtt, és volt számára menekvés. Nekünk is ez az egyik kulcs, és vajon megvan ez az életünkben? Teljesen megalázzuk-e magunkat Isten előtt, mikor meg akarunk újulni? Vagy úgy, ahogy vagyunk, úgy akarunk Istennek még jobban szolgálni bűnös életünkben? Alázat nélkül tehát nincsen megújulás, ezt tanulhatjuk Manassé példájából. Következő személy, akit szeretnék felhozni, sokkal közelebb volt Istenhez eredetileg, de ő is eltávolodott tőle, Dávid király volt. Dávid király történetéből azt a részt szeretném felidézni, amikor Siklágba megy, és a filiszteusoktól jön, és felégetve találja az egész várost. Sámuel első könyve 30. fejezetéből szeretném idézni ezt. Sámuel első könyve 30. fejezetéből az első 6 verset olvasom. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, ímé az amálekiták betörtek a déli vidékre, és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsintől fogva nagyig. Senkit nem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, ímé az tűzzel felégetett volt. Feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigail a Nábál felesége. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Dávid egy hibát követett el ebben az életszakaszában, méghozzá azt, hogy az ellenségnél, a filiszteusoknál keresett menedéket. És kevés híja volt, hogy nem kellett a saját népe ellen csatába vonulnia, és a saját népe ellen harcolnia. De meglett a következménye, amikor visszatért a filiszteusoktól, a városát, Siklágot ilyen állapotban találta, ahogy itt olvashattuk. A gyermekeiket és a feleségeiket mind elhurcolták, és az egész várost, mindenüket felégették. És annyira elkeseredtek mindannyian, hogy ezt a kijelentést olvashatjuk itt, hogy annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávid itt tapasztalhatta a saját hibájának a következményét. Mit tett? És mit szoktak ilyenkor javasolni, hogy tegyen az ember? Ugye azt szokták javasolni, hogy ilyenkor össze kell szedni magunkat, ilyenkor le kell nyugtatni az embereket, és valamilyen módon megoldást kell keresni. Dávid azonban nem így keresett megoldást. Nem azt olvashatjuk, hogy összeszedte magát, próbálta megmagyarázni a helyzetet az embereinek. Felismerte azt, hogy hibázott, és először a lelkében van szükség helyreállításra, és azután szólhat hitelesen az emberei előtt. Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében, ezt olvashatjuk itt. Ha felismerjük, hogy az életünk egy területén ébredésre van szükség, akkor ezt kell tennünk. Nem össze kell szedni magunkat és valamit megpróbálni tenni, az Úrban kell megerősíteni magunkat egyedül. Akkor is, ha már a következményeket tapasztaljuk, akkor is, ha már a saját hibáinknak a következményei vannak rajtunk, és isszuk a levét annak, amit tettünk, akkor is ez az egyetlen megoldás. Megerősítsük magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. Dávid nem hagyta el az Urat, mint Manassé, de eltávolodott tőle, és eltávolodott a tökéletes engedelmesség útjáról, és felismerte, hogy belátásra kell jutnia, és neki is volt erkölcsi bátorsága belátásra jutni egy ilyen helyzetben is. A harmadik példa, amit szeretnék most felhozni, ez pedig egy olyan embernek az élete, akit tisztának és igaznak ismerünk. Mégis szükségét érezte annak, hogy újra és újra megerősítse magát az Istenben, és újra ébredés következzen be a saját életében. Ez Esdrás volt, Esdrás pap. Esdrás szolgálata akkor vált aktuálissá, amikor a babiloni fogságból a nép visszajött. Ő volt az egyik, aki helyreállította az országot, nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is, aki a népnek lelki vezetője volt. A babiloni fogság idején a nép eltávolodott Isten rendeléseitől, és habár nem merült mélyen bálványimádásba, de eltávolodott az Isten félelem helyes gyakorlatától. És és innen való megtérés volt az, amit Esdrás felismert a saját életére vonatkozóan, és aztán a népre vonatkozóan is. Őróla Esdrás könyve 7. fejezetéből szeretnék olvasni röviden. Esdrás könyve 7. fejezetéből a 6. verset először. Ez az Esdrás feljött Babilóniából. Ő, aki bölcs írástudó volt a Mózes törvényében, amelyet az Úr Izrael Istene adott, és megadta néki a király az Úrnak, az ő Istenének rajta nyugvó jókegyelme szerint minden kérését. És a 10. vers, mert Esdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Esdrás pap volt és az Isten szolgálta mindvégig, de azt látjuk, hogy volt egy fontos törekvés az ő életében. És már ez a szó is figyelemre méltó, hogy törekedett. Mi, mikor éljük a mindennapi életünket és a hívő életünket, vannak-e törekvéseink, vagy csak élünk, ahogy megszoktuk? Esdrásnak újabb és újabb törekvései voltak. Az első törekvése ez volt, hogy keresse az Úr törvényét. Ugye ez egy egyéni dolog, megint csak nem közösségi dolog. Elsősorban saját megújulásáért kereste az Urat. És utána megértette másokra vonatkozó felelősségét is. De mielőtt még tanította volna a népet, még egy dolog volt. Még meg is cselekedte azt, amit felismert. Ez nagyon fontos, ez a sorrend. Gyakran a tanításunk megelőzi a példamutatást, és megint csak nem vagyunk hitelesek. Tanítunk, és utána megpróbálunk hozzá példát mutatni. Esdrás azonban először kereste az Isten törvényét, utána megcselekedte, és azután próbálta másoknak is tanítani, és másoknak is átadni. Személyes megújulás, tehát a szolgálatunk szempontjából is rendkívül jelentős dolog, mert nem tudunk hiteles és igazán jó szolgálatot végezni, ha nincs meg a cselekedet is. Erős szívvel, ezt olvashatjuk róla. Mit jelent ez? Erős eltökéltséggel, teljes szívvel, imával megerősítve. Vajon ilyen erővel keressük-e az Istent? Ilyen erővel akarunk-e megújulni a lelki életünkben? Vagy gyengébbek az erőfeszítéseink? Sokszor megvan bennünk a vágy az Istennel való szorosabb kapcsolatra, de gyengék az erőfeszítéseink. Hamar feladjuk, hamar elgyengülünk, hamar elfelejtjük, hogy mit határoztunk el. Az erős szív elengedhetetlen a megújuláshoz. És még erről szeretnék röviden szólni, hogy mit jelent törekedni. Mi miért törekszünk az életben? Próbálunk bizonyos dolgokat elérni, megszerezni szakmákat, elérni dolgokat családban, megszerezni vagyont. Erre törekszik minden ember természetes módon. De mennyire törekszünk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk megerősödjön, megújuljon. Ez az erős szív és törekvés. Ezek nyomatékos kifejezések, amit át kell gondolnunk. Júdás levelében még ilyet is olvashatunk, hogy tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Tusakodunk-e, ilyen erővel munkálkodunk-e a megújulásunkért? Tusakodni ugye csatában, harcban, közelharcban szoktak, és ezeket a kifejezéseket használja arra, amiről itt beszélünk, a hit általi megigazulásra és a megújulásra. Ezek után, a példák után már csak röviden szeretném átismételni, hogy miről szóltunk eddig, és szeretném újra felolvasni az alapigénket, ami Ézsaiás könyve 52. fejezet első verse volt. Sárkány föl, öltözd fel erősségedet, Sion! Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem szent város, mert nem lépte beléd többé körülmetéletlen tisztátalan. Az ébredés felülről fog jönni Isten hatalma által, de csak imára jövő válaszként. Felserkenni ilyen értelemben nekünk kell. Nekünk kell felöltözni az erősségünket, azaz Jézus Krisztust, a hit általi megigazulás ez, felölteni őt, az ő igaz jellemét. Nekünk kell felöltözni az ékességünk ruháiba, a tiszta és szent jellemet nekünk kell magunkra ölteni, és így valóban tiszták lehetünk Isten kegyelme által. Jóisten, segítsen benne, hogy újra és újra személyes ébredések következhessenek be az életünkben, és majd közösségi szinten is így megvalósulhasson az ébredés. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 144-es számú ének első és második versét énekeljük. Tehát a 144-es számú ének első és második verse. Az imádsághoz hajtsunk térdet lehetőség szerint.
Jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te újra és újra ébreszkedsz bennünket, hogy nem hagysz bennünket az alvásban. Kérünk, segíts, hogy ne is aludjunk nyugodtan. Segíts, hogy érezzük szükségét annak, hogy fel kell ébrednünk. Kérünk, mutass rá az életünkben mindannyiunknak azokra a területekre, ahol elszunnyadtunk, ahol ellaposodott a keresztény életünk, ahol eltértünk az eredeti elhatározásainktól, gyakorlatunktól. Kérünk, hogy Szent Lelked által vezess bennünket ébredésre, fejlődésre. Segíts, hogy ne másoktól várjuk, ne egy gyülekezettől várjuk, ne egy közösségtől várjuk, hanem magunkon kezdhessük. És köszönjük ezeket a bibliai példákat is. Láthatjuk, hogy mindenkit megsegítettél, és bármilyen mélyről is jött, mindenki számára volt felébredés. Kérünk, a mi számunkra is hozd el ezt. Jézusunk nevében kértünk. Amen.
Befejezésül a megkezdett 144-es számú ének utolsó harmadik versszakát énekeljük el.